folytatjuk a beszélgetést a közösségi régészetről. A beszélgetőtársam továbbra is Rózsa Zoltán, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete közösségi régészeti osztályának vezetője. 15-20 évvel ezelőtt tulajdonképpen a régészetnek az első számú közellenségei a fémkeresők voltak, de akkor ezek szerint ez egy félreértés volt? Tehát a fémkeresők tulajdonképpen igényelték azt, hogy legalábbis egy részüket az beszervezzék a múzeumokhoz, beszervezzék a hivatalos régészet alá?
Mindenféleképpen igen. Tehát én úgy gondolom, hogy a fémkeresős társadalomról, ha már lehet így fogalmazni, kialakult kép, színes kép, vannak a fekete oldalon állók, a fehér oldalon állók és a szürke zónában mozgó fémkeresősök, ahol a határt meghúzni gyakorlatilag lehetetlen. Tehát vannak nagyon rossz emberek, akik élből eladják majd a tárgyakat, és éjszaka járnak, és ilyen jellegű tevékenységeket folytatnak. Vannak, akik mindent megtesznek azért, hogy a múzeumba kerüljön, és védik is a lelőhelyeket együtt velünk, együtt dolgozunk közösen, és vannak a szürke zónában tevékenykedők, akik pedig gyakorlatilag bármikor átfordulhatnak a fehér oldalra. Tehát ez azt kell véleményem szerint, hogy a partneri viszony alakuljon ki a múzeumokban dolgozó régészek, illetve az önkéntesek között.
Most körülbelül egyébként hány fémkereséssel, vagy hány önkéntes segítővel van kapcsolata a Nemzeti Régészeti Intézetnek?
Hát ami az önkéntesek számát illeti, létrehoztunk a Facebookon egy régészeti önkéntesek fóruma elnevezésű csoportot, ahol most körülbelül 750 tagunk van. Hogy most ebből a tagságból mennyi az aktív és mennyi az inaktív, arról pontos adatokkal nem rendelkezek, talán az egyharmada az, aki úgy részt vesz különféle feltárásainkkal, ami feltárás alatt a földmunkával járó ásatást, illetve a fémkeresős tevékenységet, a topográfiai bejárásokat is értem. Ez egy nagyon érdekes egy adat egyébként, mert ezeknek az embereknek nagy része, a fémkeresősök nagy része nem csak nálunk tevékenykedik, hanem másik megyék múzeumaiban is ugyanúgy szolgálatot teljesítenek, és gyarapítják az ottani gyűjteményeket is, tehát van egy ilyen átfedés, és ez egyre inkább jellemző. És hát ami meg a másik, amiről szintén nem nagyon tudunk beszámolni, hogy legalább 15 ezer fémkereső készülék van kint az országban. És az országos szinten olyan 500 és 1000 fő közötti azok száma, aki valamilyen együttműködési megállapodás alapján dolgozik.
Tehát akkor ezek szerint a nagy részük, legalábbis a fémkereső műszereknek a nagy része, az még nem csatlakozott semmilyen múzeum vagy semmilyen szervezet alá.
Igen, nagyon sok olyan ember van, akire nem vagyunk rálátással, és semmit sem tudunk arról a tevékenységről, amit folytatnak, így van.
Azok a fémkeresők, akik egy múzeumnak vagy egy szervezetnek a megbízásából, annak a partnereiként vannak kinn a terepen, mennyire tudnak figyelni arra, hogy más ne keressen ott? Olyan, aki ebből a fekete zónából származik?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert amikor mi vagyunk kint terepen a fémkeresősökkel, nyilván ott is van egy bizalmi háttér. Mi azt az álláspontot képviseljük, hogy a régésszel együtt mehet csak ki a fémkeresőt használó. Nyilvánvalóan a bizalmi háttér ott mutatkozik meg, hogy nem lehetünk mindenki mellett állandóan. A nap végén, a kutatási nap végén a dokumentált leleteket átadják a számunkra, koordinátázva a megfelelő adatokkal ellátott belső cédulával együtt, és gyakorlatilag így kerülnek hozzánk ezek a tárgyak, hogy most aztán nem ismerünk mindenkit egyformán, tehát vannak olyanok, akikkel már nagyon régi és jó bejáratott kapcsolatunk van, van olyan, aki életében először fordul meg ezeken a bejárásokon, feltárásokon. Hogy most ők szólnak-e esetleg mondjuk más embereknek, hogy itt van egy nagyon jó lelőhely, amire érdemes visszajönni, vagy esetleg ők maguk visszajönnek-e, erre nem tudunk mit mondani. A legjobb egyébként az, hogy ezeket a fémkeresős tevékenységeket is mondjuk a helyi közösség tudja valamilyen szinten koordinálni. Tehát, hogy legyen rálátásuk a helyieknek, és ez a rálátás ez gyakorlatilag csapódjon le a múzeumban, tehát nálunk. Tehát, hogyha valaki illegális, vagy annak vélt fémkeresőst lát, akkor értesítsen bennünket, vagy a jegyzőt, vagy bárkit. Például a Nógrád megyei tapasztalatunk tavaly, amikor egy ilyen szétszántott árpádkori temetőt, korárpádkori temetőben dolgoztunk, ott elmondták a helyiek, hogy ó, hát itt a 90-es években sátorral jöttek, autóval jöttek, csapatostul, 3-4 napon keresztül fémkeresőztek, és hát ez gyakorlatilag minden szántáskor ez megtörtént. Még mi is találtunk ezzel a dombtetőn tárgyakat, de hát elképzelni sem tudjuk azt, hogy mi az, ami elment. Ezeknek a tárgyaknak egy része elképzelhető, hogy otthon van a fiókban, hiszen de jó buli volt, de jó volt kimenni oda, ilyen meg ilyen jó tárgyakat találtunk, elraktuk, megőriztük. Egy részük minden bizonnyal elkerült az illegálisok különféle csatornáin keresztül, még az országon kívülre is. Mi szintén Nógrád megyei példáról tudunk, hogy például Kisbárkányban, ahol mi ásatást folytattunk és föltártuk a még megmenthető sírokat, tudomásunkra jutott, hogy egy aranybizánci kereszt is előkerült évekkel korábban ugyanarról a dombról, vélhetően, aminek az értéke 100 000-es nagyságrendű euróban mérve. Tehát, hogy ilyen is létezik, és ez is elképzelhető.
Azzal együtt, hogy nyilván nagyon sok potenciális lelőhelyet feldúltak korábban a fémkeresősök. Gondolom, hogy ettől függetlenül azért még maradhat, hiszen maguknak a fémkereső műszereknek is a fejlődés az töretlen, tehát nagyon sok olyan tárgy van, amit mondjuk 15-20 évvel ezelőtt nem vettek volna észre.
Igen, ez pontosan így van. Tehát teljesen lejárt terület az gyakorlatilag nem létezik. Tehát szinte bárhova vissza lehet menni, még egy-két tárgy mindenféleképpen horogra fog úgymond akadni. Hát így voltunk mi is ezeken a lelőhelyeken, amit említettem, hogy tényleg hosszú éveken keresztül csapatostul jártak oda illegális fémkeresősök, és még mi is találtunk az ásatás során is, az ásatás után is, a szelvényeink betemetése után is még a felszínen még jöttek elő tárgyak. Csak hát ugye azt nem tudjuk, hogy mi veszett el.
Mihez lehet egyébként bevetni ezeket a közösségi régészeten belül tevékenykedő önkénteseket?
Gyakorlatilag mindenhez, ami a régészettel kapcsolatban hozható. Tehát ugye bizonyos oktató-nevelő tevékenység után, példának okáért, ha valakinek ingerenciája van arra, hogy egy ásatáson ott van velünk, ahol sírokat tárunk föl, és mondjuk szépen rajzol és le tudja rajzolni a vázakat, akkor a következő ásatáson, vagy az azt követő ásatáson már gyakorlatot szerez oly mértékben, hogy utána már nem kell neki mondani többet, hogy hogyan kell lerajzolni, vagy csomagolni egy tárgyat például. Tehát az ásatás szinte minden folyamat részt tudnak venni az önkéntesek. Vannak olyan önkéntesek is egyébként, akik nem csak a fémkeresős tevékenység folyamán előkerült leletanyagnak a kvázi a nyilvántartásában és a feldolgozó tevékenységében is részt tudnak vállalni, és nem egy olyan példát tudnék mondani országszerte olyan önkéntesekről is, akik régészekkel együtt vagy önállóan tudományos munkát is folytatnak. Tehát különféle cikkek formájában adnak hírt azokról a leletekről, amik ugye előkerültek. De példának tudom mondani azt is, hogy ásatások során előkerült régészeti kerámia vagy állatcsontanyagnak például a közös megmosására is sort kerítettünk már itt a múzeumban, amikor gyakorlatilag együtt közösen végeztük ezt a tevékenységet, ugye jóval hamarabb tudunk végezni, ezzel segítve a múzeumban dolgozó restaurátorok munkáját is, akiktől ezt a feladatot ugye elvesszük, hogy ők csak gyakorlatilag a saját munkájukra tudjanak koncentrálni. Ez jó volt például a cserépmosásnál maradva az önkénteseknek is, hiszen olyan információkat tudtunk nekik átadni, mondjuk egy negyedik, ötödik századi telepről, amiről ők nem tudtak. Ott voltak az ásatáson, ők maguk bontották ki a gödröket, aztán eljöttek ide, együtt közösen megmostuk a leletanyagot, és közben elmondtuk, hogy mi az, hogy besimított kerámia, például mi az, hogy kézzelformált kerámia, regionálisan ez mondjuk hogy jellemző, és akkor mindenkinek annyit mond ilyenkor az ember, amennyit úgy gondol és érez, hogy a fogadó rész az mennyire akar elmélyülni egy adott kérdéskörben. De egyébként az önkéntesek például olyan dolgokban is tudnak segíteni, hogy egy ásatáshoz a felszereléseket mondjuk kivinni. Vagy például az említett ásatásokkor, amikor a szelvényeket vissza kellett temetni, az alsótoldi polgármester asszony férje a saját munkagépével jött ki, és segített nekünk szelvényeket ásni és meg visszatemetni is. Nagy segítség volt ez is. Tehát gyakorlatilag minden vonalon tudnak az önkéntesek segíteni. Olyat is tudok mondani, hogy amikor megjelentettük a kisbárkányi feltárásról a Nemzeti Múzeumban a kiadványt, akkor gyakorlatilag a tördelő munkához önkéntesek adták össze a pénzt például. Tehát ilyen szegmense is van. Nagyon színes ez, ugyanolyan színes, mint amilyen színes maga a társadalom, hiszen az önkéntesek gyakorlatilag magát a társadalmat képezik le. Ha csak a fémkeresősöket nézzük, van közöttük trombita művésztől, boncmesteren keresztül, burkolón át, a tanárig, mindenki. Gyakorlatilag az egész társadalom, és ez olyan, mint egy jó kórus egyébként, hogy ott is mindenféle hangok vannak, és azok a hangok együtt alkotnak egy nagyon szép hangzást a végén, hogyha ügyesek vagyunk. Hát itt nekünk is az a lényeg, hogy egy tisztán szóló, tehát az illegális keresőseket ugye lehetőség szerint távol tartó együttest alakítson ki ezekből az emberekből, akik valamilyen szinten, valamilyen módon akarják a magyar régészetet segíteni.
Mennyire kitartóak ezek az emberek? Mennyire válik az életformává, vagy mennyire lesznek függők ettől a tevékenységtől? Vannak, akik ott hagyják önöket? Azt mondják, hogy végül is erre nekem nincs időm, nincs energiám.
Igen, természetesen. Nagyon jók ezek az ásatások, amiket már említettem, hogy ennél az példánál tudjak maradni. Nagyon sok olyan volt, például legutóbb is 80-90 fő látogatott el hozzánk arra, azon a 9 nap alatt, amit erre szántunk a feltárásra. Most már tradicionálisan azt lehet mondani, hogy szombaton elkezdjük a munkát, és következő hét vasárnap fejezzük be, tehát hogy legyen benne hétköznap is, és hétvége is. És azt lehet látni, hogy vannak olyan emberek, akik egy napra jönnek, van, akik kettőre, van, akik ott vannak teljes végig, van, vannak olyan emberek, akik pénzparipát, fegyvert áldoznak, tehát beülnek a saját autójukba, ott a helyszínen bérelnek egy apartman mondjuk, és akkor ott saját maguk kifizetik mindezt, miközben ásnak lapátolnak és sírbontanak egész nap, mert úgy érzik, hogy nekik erre szükségük van. Tehát ez is rendkívül színes. A filmkeresős társadalomban is volt egy olyan irányzat, hogy mi kezdetben nagyon sok múzeumban van az, hogy engedik szabadjára bizalmi szinten a filmkeresősöket, mi azt mondtuk, hogy csak velünk együtt közösen mehetnek ki. Voltak, akik emiatt esetleg megorroltak ránk, és szóvá is tették mindezt, de velük hathatós kommunikációval elmondva, hogy végül is mit csinálunk, és hogy miért csináljuk, és ez rendkívül fontos dolog szerintem, meg is értették azt, hogy ennek van egy útja, és van egy folyamata, amitől nem szabad eltérni.
Rózsa Zoltánnal, a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézete Közösségi Régészeti Osztályának vezetőjével beszélgettem. Hamarosan a Visegrádi Négyek Műemlékes Világörökségi Akadémiájának visegrádi látogatásáról hallhatnak.